Hát akkor lehet, hogy egy szép napon azt mondták, hogy na jó, ez most már annyira szilárd, hogy akkor ezt most már érdemes bronzba vésni, mert a rómaiak a törvényeiket bronzba vésve hirdették ki. Tehát tulajdonképpen ezt nem mondhatnám, hogy ez most egy olyan haladó, nem tudom, vívmánya a rómaiaknak, hogy most ezt így kéne mától kezdve csinálni, hogy a bíráknak adunk egy ilyen hatalmas, széles lehetőséget, hogy akár a törvények lerontásával ők fejlesszék a jogot, de mégis azért történetileg így tudott a római jog egy csodálatos fejlettséget kivívni, hogy a jogtudósok tanácsait követve, hát azért ezt őszintén szóval tudnám ajánlani minden mai törvényhozónak, hogy szíveskedj a jogtudósok tanácsait, hát legalább megfontolni, nem rögtön élből ugye elutasítani, félre söpörni, hanem elgondolkodni rajta, hát ha a jogtudósok tudnak valamit, ugye? Tehát a jogtudósok, ezek a prétorok nagyon okos, intelligens emberek voltak, még akkor is, ha nem voltak jogtudósok. Néha egyébként jogtudósok voltak, egy esetben a prétor maga is jogtudós volt, de többnyire karrierpolitikusok voltak, de intelligens karrierpolitikusok voltak, akik tudták, hogy kik az okos jogtudósok, kiknek érdemes a tanácsaira hallgatni. És akkor tehát ez volt itt a fejlődés menete, hogy évről évre csiszolgatták az ediktumot, mert végülis a prétori ediktumról hirdetményeket latinul ediktumnak nevezték, és ezeket évről évre, évtizedről évtizedre nem is ismétlen magamat csiszolgatták, a jogtudósok tanácsára a gyakorlat próbája ugye, szerint, ugye, hogy ki állta-e a gyakorlat próbáját, vagy nem állta ki. Tehát ezek nagyon a földön járó emberek voltak. A gyakorlati élettel folyamatos kontaktusban álló jogtudósokról beszélek, nem olyanokról, akik csak a könyvtárban a elméleteket olvasgatják, és fogalmuk sincs a valóságról. Ezek két lábbal a valóságban járó jogtudósok voltak, egyébként gazdag emberek voltak, megjegyzem, a saját vagyonukból éltek, és hobbiként foglalkoztak. Jogtudománya előkelő emberek is voltak amúgy, és nekik ez volt a hobbiuk, hogy figyelték a peres eljárásokat, tanácsokat is adtak ügyvédeknek, peresfeleknek ingyen, persze hát előkelő ember pénzt nyilván nem fog, de ingyenesen passzióból, és a gyakorlati tapasztalataik alapján tudtak nagyon jó tanácsokat adni a prétorok számára.
Jó, tehát akkor a római jogtól az Európai Unió jogához vezető úton az egyik legfontosabb állomás, az a Bolognai Egyetem, illetőleg a 10. század közepe, amikor megtalálják a Justinianusi kódex egyik...
Elnézést, 11. Ne haragudj, hogy jaj, kiavítom. 11. század közepe, mert 1050, igen. Ugye? Tehát akkor azt hiszem, az igen. Már a 11. század,
akkor
ne haragudj.
Eltévesztettem. Tehát onnét kezdve másolatokban egész Nyugat-Európában terjed a római jog.
Így van.
Mi a következő nagy lépcső, amely az Európai Unió joga irányába mutat?
Hát kérlek szépen, tulajdonképpen itt sok korszak van, amiken lehet, hogy nekünk át kell ugranunk, ugye a glosszátorok, a kommentátorok, a humanisták, és a természetjogászok ugye korszakai követik egymást, ilyen 100-200 évig tartott általában egy ilyen korszak, vagy 200-nál esetleg több évig is, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen elérkezünk mondjuk a 17. századba, és akkor azt látjuk, hogy a francia napkirály, ugye 14. Lajos, azt mondja, hogy na jó, van, most már elég volt, hogy itt a szokás jogot alkalmazzák a bíróságok, én most már törvénykönyveket akarok látni. Ugye ez már nekem korábban megindult a kodifikáció, ugye? A kodifikáció, de hát a legjelentősebb, amit én most szeretnék kiemelni, a nagy francia királynak, 14. Lajosnak a 17. században, 1660-as, 70-es évekre gondoljunk, kodifikációja, amely a polgári jog kivételével tulajdonképpen a jognak a valamennyi nagy területét lefette, tehát ugye a büntető jogot, a kereskedelmi jogot is, még a polgári eljárás jogot is, De a polgári joghoz nem mertek hozzányúlni, ugye hát a magánjognak ez a hagyományos anyagához, ott annyira nagy tekintélye volt a római jognak, hogy ott hát ezt tolerálták, hogy hát ehhez még több idő kell, vagy nem tudom egész konkrétan mi volt az akadálya, hogy a magánjognak az egységesítésére nem vállalkoztak. Talán ott nagyobb volt a különbség is, ugye az észak- meg a dél-francia területeknek a szokásjoga között, és azt jobban át kellett volna gondolni. Ez a Code Civil, ugye a francia polgári törvénykönyv megalkotásakor is bizonyos oki gondot okozott, hogy mennyire vegyék figyelembe az észak-francia területek eltérő szabályait, mert a Dél-Franciaország ugye a római jogot követte, Észak-Franciaország egy kicsit eltérő volt, a frank, meg egyéb germán jogokat jobban érvényesültek. De hát elsősorban a frank jog persze. Na most, tehát a lényeg az, hogy a kodifikációk, hát erre azért helyezzünk súlyt, hogy a 17. században már elindultak, és a csúcspontját ez a kodifikációs hát mozgalom, hogy úgy mondjam, a 19. században érte el, tehát a napóleoni kodifikációkról mindenki hallott, hogy a Kód Napóleon az tulajdonképpen Napóleon polgári törvénykönyvét jelenti, amely a mai napig is, hát hogy nagyjából kétharmad részében eredeti szövegnek talán a kétharmad része még ma is hatályos, vagy legalábbis a felénél még biztos, hogy a több hatályos belőle. A több, de Napóleon emellett még további négy törvénykönyvet is kiadott, de ezek helyett már mind új törvénykönyvek vannak. Na most tehát ezt kiemelném, hogy a napóleoni kodifikációt követően más országokban is egyre másra megjelentek törvénykönyvek, polgári törvénykönyvek, de más törvénykönyvek is, ugye büntető törvénykönyvek is értelemszerűen. Úgyhogy aztán már az utolsó nagy ország, ahol a kodifikáció bekövetkezett, Németország volt, bár ott is már az egyes német tartományoknak már volt külön törvénykönyv, de a német birodalomnak, ugye en bloc, ugye 1900. január 1-én lépett hatályba a polgári törvénykönyve. Tehát ez lényegében nagyjából lezárult a kodifikáció, bár néhány országban, ugye, ahogy említettem, Görögországnak csak 1946 óta van polgári törvénykönyve, Magyarországnak pedig 1959 óta van polgári törvénykönyve. Tehát kiemelném a kodifikációkat, és hát végül is az Európai Unió, ugye hát megszületése, hát ugye minek volt köszönhető? Hát annak, hogy volt a két világháború, és akkor rájöttek a németek meg a franciák arra, hogy hát ezt nem, egy harmadszor ezt nem szabad megcsinálni. Tehát kell egy olyan keretet kialakítani, nem is csak az ő számukra, hanem ugye egy szélesebb keretben, ami biztosítja, hogy itt Európában többé világháború ne robbanhasson ki, de még helyi háborúk is lehetőleg egyáltalában ne robbanjanak ki. Hát ez volt a fő célja az Európai Uniónak, de hát ugye ezt nagyon fokozatosan, ezt tudjuk a történetet, 1950-ben a szén és acélkötőség, stb. És csak 57-ben írták alá a római szerződést, szeretném, a római szerződés. Nem tudom, hogy itt mennyire ez a gondolat játszott szerepet, hogy a római birodalom volt az utolsó, ugye, hát, sőt, az első és utolsó olyan birodalom, ugye, vagy ilyen hatalmas államalakulat, ami hát majdnem egész Európát egységes keretekbe tudta foglalni, most nem beszélve Észak-Afrikáról, ugye a Közel-Keletről, mert azokat is kis Ázsia természetesen. Nem tudom, hogy ennek volt-e szerepe, mindesetre a római szerződés ugye 57-ben az Európai Gazdasági Közösséget alkotta meg, és hát eredetileg csak ilyen közös piac volt a cél, de ugye
hát mondhatjuk azt, hogy visszanyúlt az Európai Unió első jogi alakulata a régi kereskedelmi világjog koncepciójához.
Hát, talán mondhatjuk ezt, kicsit ehhez nekem nincs meg a háttér ismeretem, tehát ezt, hogy most Rómába kötötték a szerződést, ezt nem merem azt állítani, hogy ez azért van, mert a ókori római árucsere világ jogot tekintették példának, de akár még ez is elképzelhető, hogy ez is megfordult sokaknak a fejében. Azért úgy kimondottan az Európai Uniónak a hivatalos dokumentumai nem hivatkoznak a római jogra. A közös európai tradícióra időnként hivatkoznak, de kimondottan a római jogra nem hivatkoznak, és pláne ugye, amikor Nagy-Britannia és Írország is ugye egyébként, és azt hiszem még másik két ország belépett 1973. január 1-én az Európai Gazdasági Közösségbe, hát akkor már csak az angolok meg írek kedvéért is, hát akkor már nem akarták nyilván annyira forszírozni a római jogot, hiszen Nagy-Britannia, ugye, és Írország jogrendszere azért, tehát alapvetően nem a római jogi tradíciót követi, igen. Bár megjegyzem, hogy Skócia jogrendszere speciál jobban a római joghoz közel áll, egy időben teljesen római jogot követte, de hát mindegy, tehát a lényeg az, hogy az angolokat nem akarták ezzel bosszantani, de valahogy korábban sem, érdekes, hogy korábban sem tartották szükségesnek, hogy kimondottan a római jogra hivatkozzanak, mert hát ha ez valamilyen érzékenységeket sért, gondolom, de azért nyilván a háttérben ez a gondolat meghúzódott, hogy egy globális, vagy legalábbis kontinentális szintű harmonizált jogrendszer felé vezessen az út, és ennek hát egyébként volt közelebbi példája, mint az ókori római birodalom, hát a Jus Commune, erről még nem beszéltünk, hogy a Bolognából kisugárzó, ugye római jogi, hát tradíciós hát hatás, ez megteremtett egy európai Jus Commune-t, egy európai közös jogot. A Jus Commune ugyanaz, mint angol a common law, csak hát pontosabban csak nyelvileg ugyanaz, vagy formailag ugyanaz, valójában egyáltalán nem ugyanaz, hanem inkább ellentétes fogalmak, mert a Jus Commune az a római jogi tradíció alapján álló középkori, kora, újkori európai közös jogot jelentette, a common law pedig az angol királyságnak volt a közös joga ahhoz képest, hogy eredetileg 7 önálló különböző királyság volt különböző szokásokkal, és ahhoz képest a Westminsteri királyi bíróságok által alkalmazott közös jogot nevezték common law-nak, tehát nagyon megtévesztő, hamis barát a common law és a Jus Commune, két olyan szó, ami hamis barát, mert pont szinte ellenkezőt jelenti egyik a másikának. Tehát azt mondhatnám, hogy a Jus Commune, tehát a középkori, koraújkori római jogi tradíciót követő közös európai jog, amit az egyetemeken Coimbrától, Salamancától kezdve egészen Krakóig mindenütt Európában tanítottak, sőt, még a mi középkori egyetemünkön, ugye a Pécsi Egyetemen is például tanítottak római jogot. Tehát a lényeg az, hogy ez a Jus Commune volt igazából közvetlen előzménye, mondjam azt, az európai jogharmonizációnak, és egyébként most itt eszembe jut egy híres német jogtudós, Rudolf von Jering, te is tanultál róla annak idején az egyetemen, Savigny és Jering volt a nagy páros, ugye a 19. század két leghíresebb német jogtudósa. Most Jering sajnálkozva állapította meg a kodifikációk láttán, ugye a 19. század második felében, hogy hát milyen szomorú ez, hogy a valaha egy egységes Jus Commune volt Európában, mindenki tudott latinul, és mindenki mindenütt a Jus Commune-re hivatkozott, és hogy ehhez képest a Landesjurisprudenzé, tehát ilyen provinciális jogtudományokra bomlott szét, vagy szakadt szét Európa, és hogy milyen jó lenne újra egy Jus Commune-t fölépíteni. Hát ez megtörtént. 1957-től kezdve ez már egy program volt, hogy minél több területen harmonizáljuk, először csak a legszorosabban vett kereskedelmi területeken, aztán már egyre tágabb területeken igyekeztek harmonizálni az európai jogokat, és ebből most már kinőtt egy nagyon szép ugye, közös jog, amit egy új Jus Commune-nek szoktak sokan nevezni. Mádl Ferenc is írt egyszer egy ilyen cikket a jogtudományi közben, hogy a Jus Commune Europaeum, ugye, tehát a Európának a új közös joga, hát az Európai Uniós jog, ugye?
Kedves professzor úr, nagyon köszönöm, hogy ismét eljött a civil rádióba, és megosztotta velünk gondolatait, amely időtartamát áttekintve is ugye 3000 év. Nagyon köszönjük ezeket a bölcs gondolatokat. Meghívhatjuk következő alkalommal is a civil rádió olvasók körébe?
Én is nagyon szépen köszönöm egyrészt a mostani meghívást, és itt pontosabban, amit most tolmácsoltál, újabb meghívást, úgyhogy természetesen örömmel, amikor jelzed, akkor szívesen jövök ismét. Köszönöm szépen.
Élni fogunk vele. Kedves hallgatóim, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak, hallgassanak minket a Civil Rádió internetes sugárzásába minden hétfőn 20 és 21 óra között. Viszontlátásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk nekilódul újra szágunk. Régi láz, hogyha az a régi láz, tőled kaptam, meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogó zaja. Régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk. Nagy utazás az életünk. Ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogó zaja, mint régi jó barátokat, majd úgy fogad.
Thank you.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.